Olvasom Isten igéjét a Máté evangéliumának második fejezetéből, az első 12 versek alapján. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek hazájukba. Az elmúlt napokban, érthető okoknál fogva, a főszereplő, vagy a főszereplő kapták a hangsúlyt. Jézus, a kisded Jézus, aki megszületett, és talán még a főszereplő közé sorolhatjuk valamennyire édesanyját, Máriát és Józsefet, és ez érthető, de minden jó történetben a mellékszereplőknek is jut hely, és fontos részük van, és én ma a napkeleti bölcsekről szeretnék nagyon röviden néhány gondolatot szólni. Azokról a napkeleti bölcsekről, akik a betlehemi csillagot követik, és aztán megérkeznek a megszületett messiáshoz, hogy hódoljanak neki. A hagyomány úgy őrizte meg az emléküket, hogy hárman vannak, az ajándékok számából következtettek erre, sőt, még nevet is adtak nekik, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, sőt, még azt is mondják, hogy ezek nem csak bölcsek, hanem királyok is. A hagyomány egy kicsit tovább színezte azt, amit a Szentírás ránk hagyott, ugyanis a Szentírás nem beszél arról, hogy honnan érkeztek, arról, hogy hogy néztek ki, arról, hogy hogy hívták őket, vagy hogy hányan voltak, de azt igen, hogy ezek a napkeleti bölcsek valamiféle tudós asztrológusok voltak a mesés keletről, akik láttak valamit az égen. És amit láttak, az annyira meggyőző volt, annyira magával ragadta őket, annyira értelmezhető volt számukra az üzenet, hogy elindultak. Válaszoltak erre a hívásra, erre az üzenetre, és elindultak nagyon-nagyon messzi földről. Számomra azért kedves a napkeleti bölcsek, mint mellékszereplők ennek az ünnepnek, mert az ő jelenlétük arról beszél, hogy a fiú nem csak a bibliás hívőkhez jött el a világba, nem csak azokhoz, akik kívülről fújják a Szentírást, akik már nem tudom mióta várják az érkezését, hanem jelt ad azoknak, akik nagyon, de nagyon messze vannak tőle. És ez jó hír, mert nem kell ma közel érezned magadat Istenhez ahhoz, hogy megszólítson téged, Pont ez a lényeg. Hogy Isten azoknak szól, akik messze vannak tőle. Nem csak világnézetben, nem csak ismeretben, hanem talán bizalmatlanságban, csalódásban, fájdalomban, gyászban. Nagyon sokfajta távolság van. És én nem tudom, hogy te melyik távolságban vagy ma reggel. De Isten személyes hívása neked is odaszól, személyesen hozzád. De miért hív minket az Isten utazásra? Miért hívja a napkeleti bölcseket utazásra? Ezen gondolkoztam, hogy miért nem ott helyben teszi nyilvánvalóvá magát valamiféle képpen, és aztán utána valahogy átteleportál vissza Betlehembe. Fogalmam sincs, az Úr bármire képes. És azt hiszem, hogy azért, mert az utazás jó esetben kizökkent minket, és szembesít minket a valósággal. Elsőre eltávolít minket attól, amiről azt hiszük, hogy jól ismerjük, de aztán pont végül a távolság az, ami segít minket abban, hogy valóban megérkezzünk. Mondok egy példát. Nem tudom, voltunk-e már úgy, hogy nézegettük a fotóalbumot, és szembe találtuk a saját fényképünket. Azt a fényképet, ami megörökített minket 10 évvel ezelőttről, vagy 15 évvel ezelőttről, vagy 25 évvel ezelőttről, és rácsodálkoztunk arra, hogy te jó világ, hogy én nekem abban az időben milyen rettenetes ízlésem volt, hogy hordhattam én így a hajamat, hogy ilyen nadrágot vettem föl, hogy nem szólt nekem senki egyáltalán, és hagyták, hogy így menjek ki az utcára. Nem biztos, hogy tisztában voltunk akkori önmagunk azzal, hogy nem öltözködtünk jól. Vagy lehet, hogy éppen azt gondoltuk, vagy gondoljuk, hogy előnytelen a külsőnk, és most viszont meg egyértelműen csinosak vagyunk, festnek látjuk a korábbi, vagy régebbi önmagunkat. Szóval a távolság által egy reálisabb képet kapunk magunkról. A lelki utazás is tükör. A napkeleti bölcsek kiléptek a biztonságból, a kiszolgáltatottságba. A bejáratott világnézetből az ismeretlenbe. A könyvek bogarázgatásából a személyes vezetettségbe. Hogy találkozzanak, egy reális képet kapjanak magukról, meg Istenről is. És ez annyira nehéz. Annyira nehéz tud lenni, gyakorolni lépésről lépésre, napról napra az Istenre való utaltságunkat. Szembesülni azzal, hogy nincsen tuti módszer a kezünkben, hogy nincsen egy varázskönyv, ami bármiben segít. És talán furcsa, szemmel nézünk ezekre a mesés keletről érkezett asztrológusokra, csillagászokra, és feltesszük magunkban a kérdést, hogy mégis mit keresnek ott ezek a varázskönyves, varázstekercses emberek a karácsonyi történetben. De szerintem minket, keresztényeket is megkísért az, hogy a Bibliát néha úgy használjuk, mint egy varázskönyvet. Hogy bárhol felcsapjuk, mondatokat ragadunk ki belőle, és ráolvassuk az aktuális helyzetünkre. Pont, mint egy varázskönyv. A Szentírás nem így működik. Még akkor sem, hogyha kaptunk már különleges igei vezetést az Istentől. Sokan hiszik azt, hogy a Bibliában minden benne van. Mindenre választ ad. Például arra, hogy miért morcos ma a férjem. Vagy hogy a két lány közül melyiknek udvaroljak. Vagy hogy melyik részvénybe fektessem bele a vagyonomat. A Biblia nem rólad szól, hanem Istenről. Arról, hogy ő kicsoda. Arról, hogy ő mit akar. És arról, hogy ő mit cselekszik a világban. Magyarán a Biblia nélkülözhetetlen arra, hogy megismerjük Istent, és kapcsolatba kerüljünk vele. De nem helyettesíti a vele való kapcsolatot. A vele való kapcsolat a mindennapi élet ráutaltságában alakul ki, és fejlődik ki. Ebbe hív az Isten. Ebbe hívja a napkeleti bölcseket is, akik valószínűleg hónapokon, ha nem éveken át gyalogoltak vagy tevegelgettek keletről egészen Betlehemig, míg megérkeztek Jézushoz. De megérkeztek. Megtalálták azt, amit és akit kerestek. És ez az Isten ígérete ma is. Ezt mondja az Úr Jeremiás könyvében, ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. És ahogyan olvassuk a Szentírásban, miután megtalálták, leborultak előtte, és imádták, és ajándékokat adtak neki. Azt hiszem, hogy ez az az első mozzanat, ami megihlette azt a sok embert, hogy karácsonykor ajándékot adjon a szeretteinek. Na de miért pont tömjént, és aranyat, és mirhát? Egyszer egy hittanos megkérdezte tőlem, hogy miért adtak a bölcsek a kisdegy Jézusnak ilyen buta és nem praktikus ajándékokat. Nem lett volna jobb egy meleg takaró, egy adag húsleves a Máriának, és esetleg egy kis csörgőcske a kisdegy Jézusnak. Lehet, hogy egy bölcsasszony hasonló konklúzióra jutott volna, és a komatál kapcsán ilyesmiket vitt volna Máriának, de a bölcseket az útjuk során nem csak az útjuk során vezette az Isten, hanem az ajándékokban is. Mert hogy az ajándékoknak jelképes üzenete van. Nekünk is. Kezdjük az arannyal. Amikor a Jézus látogató bölcsek aranyat adtak át, jelképesen ezt fejezték ki. Te vagy a mi királyunk. Te vagy a világ mindenségnek a királya, és benne a mi királyunk is. Ezért hódoltak előtte térdhajtással. És ez óriási élmény. Ez nem csak azt jelenti, hogy a Jézust be kell fogadni az én szívembe, hanem azt, hogy az én szívemet oda le kell tenni az ő lábai elé. És azt hiszem, hogy ez a legnehezebb. Ez az első mozzanat, amikor az ember találkozik az élő Istennel, a királlyal, hogy térdet hajtson neki. Édesapaként, férként, feleségként, kollégaként, testvérként, barátként, szomszédként, alkalmazottként, munkaadóként, mindenhogy. Teret adni az ő királyságának, az én életem minden egyes területén. Nem nehéz azt mondani, hogy Jézus Úr is király. Azt kiírták az ő keresztfájának a tetejére is, hogy íme Jézus a zsidó királya. De oda kell írni a szívünk fölé is, hogy ő a mi királyunk, hogy ő a te királyod személyesen. És ezt a térdhajtással fejezzük ki előtte. Nagyon nehéz ez, és nem is lehetséges embernek, csak az ő szent lelke által, és találkoznunk kell az ő dicsőségével, hogy térdre rodjunk előtte. De miért ennyire nehéz, ha belegondolunk, hogy a király, aki parancsol és engedelmességre hív, azt mondja, ez az ő parancsa, hogy ti is úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Az ő királysága, az ő parancsai, értsétek jól, nem fenyegetőek. A büszkeségünkre nézve igen, de azt érdemes feláldozni, hogy az a királyság, amit építeni jött, az kiterjedjen és felépüljön a mi szívünkben is. Na de menjünk tovább, tömjén. A tömjén, mint a templomi szertartások elengedhetetlen kelléke volt, ez egy füstölőszer volt, és régen az oltárról egy ilyen fehér felhőként felszállt és betöltötte a teret, és jelképesen ez szimbolizálta Istennek a szentségét, a jelenlétét, ahogyan Isten kitölti a teret a lelkével, úgy a füst is kitölti a teret, továbbá a füst jelképesen összekötötte a mennyei világot a földi világgal, mint egy fölszállt. És hogy ezzel pedig azt fejezték ki a napkeleti bölcsek, hogy a gyermek a világ nagy főpapja lesz. A főpap, aki összeköti a két világot. Latinul a főpap pontifex, és a pontifex magyarul hídépítőt jelent. Jézus a nagy hídépítő, aki a kereszten összeköti a földit a mennyeivel, a bukott emberi világot a tökéletes mennyei világgal, és ő az, aki ezt egybefogja. A főpap tehát összekapcsolja az embert Istennel. És az a kérdésem, hogy 2024 karácsonyán tudnál-e így imádkozni ehhez a főpaphoz, aki most is közben jár érted, hogy Uram, otthon sokszor nagy a baj, gonosz és sötét erők törnek be, de te képes vagy arra, hogy új lépkört teremts a családunkban. Te hozhatod el onnan felülről a megbékélést, a megbocsájtást, az újrakezdést és a szeretetet. Gyakran érzem a vádlást, és kevesen emelnek szót mellettem. De te az Atya előtt még én értem is tudsz jó szót mondani, és imádkozva közben járhatnál értem is. Merjünk élni azzal a lehetőséggel, hogy van egy Pontifex Maximusunk, egy nagy hídépítőnk, aki te érted is, most is közben jár. Végezetül pedig a mirha. Ez egy balzsamfából előállított gyantaszerű anyag volt. Ezt a gyászolók vásárolták, mert temetkezéseknél ezzel kenték meg a halottat. De gyógyszerként is használták. És ezzel arra utaltak a napkeleti bölcsek, hogy Jézus lesz az az áldozat, akit keresztre feszítenek, aki meghal, és eltemetnek, de végezetül feltámad. És talán ez a legerősebb és a legfontosabb üzenetünk és vallomásunk, hogy ezen a karácsonyon arra gondolunk, hogy az Isten, az Úr Jézus azért lett emberré, hogy a szenvedése, a halála és a feltámadása által megmentsen téged. A bűnből, a hiába valóságból és a halálból. Úgyhogy ma elsősorban Jézus szeretetére, Isten ajándékára gondolhatunk. Megköszönhetjük neki az áldozatát, amely által bűnbocsánatot, azaz tiszta lapot kapunk, az újrakezdés ajándékát és az örök életet, ami a hit által a tiéd. Gondoljuk át még egyszer a napkeleti bölcseknek az ajándékát. A király előtt le kell térdelnünk. A közben járóhoz imádkozhatunk, a megváltót pedig befogadhatjuk. Tegyük ezt az úrvacsorai közösségben is. A nagy igehirdető Spurgeon mondta egyszer, hogy pénz nélkül élni kellemetlen. Egészség nélkül élni aggasztó. Barát nélkül élni lehangoló. Otthon nélkül élni nyomasztó. De minden hiány legszörnyűbb hiánya Jézus Krisztus nélkül élni. Mert nincs is semmi a világon, ami az emberi szívet igazán betölthetné, mint Jézus Krisztus hordozása. Járuljunk hát hozzá, bármilyen messze vagy közel érezzük magunkat az élő Istenhez, és vegyük magunkhoz, hódoljunk előtte, és adjunk neki hálát. Amen.
Gyertek, imádkozzunk! Urunk, a szívünkben túlcsordul a hála, és be se tudjuk fogadni azt a szeretetet, amellyel közénk jössz, és amelyet reánk árasztasz. Köszönjük, hogy ilyen közel jöttél, és mi ilyen közel mehetünk hozzád, hogy nem tekintettél a bűneinkre, hanem nekünk is adtad a megváltás kegyelmét, minket is megtisztítottál, és most itt állhatunk előtted, a te kegyelmedben bízva, reménységgel az örök életre, arra, hogy mindenkor újra és újra eléd járulhatunk, és majd egy napon téged fogunk dicsőíteni mennyei seregekkel az örökké valóságban. Kérünk, Urunk, azokért, akik most messze vannak tőled, azokért, akik úgy vannak itt, hogy olyan nehéz elhinni ezt, olyan nehéz ebbe belekapaszkodni. Kérünk, Urunk, hogyha most terhek, gondok nyomják a vállunkat, és amiatt lenne nehéz elhinni, hogy mekkora te szereteted, és a hétköznapok gondjai és fájdalmai páncélján keresztül ez a szeretet nehezen érezhető. Kérünk, törd ezt át, és mutasd meg a kegyelmedet ott, ahol a legnagyobb szükségünk van rá, ahol a legnagyobb hiány és fájdalom van az életünkben. Kérünk, Urunk, hogy ahogyan a bölcseket is vezetted Jézushoz, vezetted, hogy hogyan dicsőítsék őt, milyen ajándékokban fejezzék ki azt, hogy ő közben járó, hogy ő király, hogy ő megváltó. Így kérünk, hogy vezess minket is. Vezess újra és újra a te jelenlétedbe, hogyha elkószálnánk. És vezess arra, hogy hogyan dicsőítsünk téged, hogyan éljünk a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, szeretteinkért, akiknek a gondjai élete most a szívünkön van, akikért aggódunk, a betegekért, kérünk azokért, akik gyászolnak, hogy minden ilyen helyzetben szent lelkeddel lépj oda, és vigasztalólag öleld át őket. Így könyörgünk, hogy az ünnepről hazatérve is, szeretetedben megerősödve, a te békességet hírnökeiként járhassunk tovább. Amen. Folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult könyörgés szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.